Szeretettel köszöntelek, Cimmer Zoli vagyok, és köszönöm neked azt, hogy letöltötted ezt a hanganyagot és a hozzátartozó táblázatot. Ezt a táblázatot valamikor a 2000-es évek közepén, 2005 táján alkottam meg, kimondottan azzal a céllal, hogy a tavaszi méhcsalád fejlesztés során minden napon, amikor a méhekhez megyek, tudjam azt, hogy mennyi fiasításnak kell a kaptárakban lenni. Ugyanis a fiasítással kapcsolatban én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb mérőszáma a majdani gazdasági teljesítő képességünknek. Ugyanis a többség persze mézben gondolkodik, és mézben méri az eredményességét, ugyanakkor nincsen ez a mézmennyiség akáckor, illetve más méhlegelőkön, hogyha előtte meghatározott idővel nincsen bent a kaptárban a megfelelő mennyiségű fiasítás. Az, hogy mennyi méz áramlik be a kaptárba, azt így vagy úgy minimálisan tudjuk módosítani, befolyásolni, például azzal, hogy megfelelő méhlegelőre vándorlunk, megfelelő a kaptárunknak a berendezése, adott esetben ugye méhcsaládokat rakhatunk össze, erősíthetünk, gyengíthetünk, röptethetünk, stb. De alapvetően a teljes méhállományunknak a teljesítő képességét az általunk a tavaszi időszakban létrehozott fiasítás mennyiség fogja meghatározni. Nagyon sokszor dicsekszünk ugye méhészként az eredményeinkkel, sokszor fölöslegesen, és ugye ezek a dicsekvések hogyan hangzanak? Van egy családom, amely 50 kilót gyűjtött egy helyben. Van egy családom, amelyiknek az anyja ilyen vagy olyan. Van egy családom, aminek a fiasítása ennyi vagy annyi. Ezzel kapcsolatban engedj meg nekem egy kis történetet. Tavaly fölhívott egy méhész barátom, és kérdezi, hogy hát hogy állnak a méhcsalád? Mondom, szerintem körülményekhez képest jól állnak, ennyi és ennyi a fiasítás, ilyen és ilyen stádiumban van, ekkora várható az akác, ennek megfelelően azt gondolom, hogy minden rendben van. Erre visszakérdeztem felé, hogy és neked hány keret fiasításod? Na most ugye erre lehet nagyon sokféleképpen mellé beszélni. A barátom a következőképpen válaszolt. Hát figyelj, vannak családok, ahol 2-3 keret, illetve vannak olyan családok is, ahol van 10 keret fiasítás. Oké, mondom, most sokkal okosabb lettem. Egyrészt nem tudom, hogy hány méhcsaládod van, másrészt nem tudom azt, hogy ez a fiasítás mennyiség milyen arányban oszlik meg, hogy van-e egy olyan családod, ahol van 2 keret fiasítás, és van 99%, ahol pedig van 10, mert akkor nincsen nagy baj. Viszont ha ez pont fordítva van, és 1%-nál vagy egy családnál van 10 keret fiasítás, a többinél 3, akkor viszont kezdhetünk vakarózni. Erre, barátom, hát mit kellett volna válaszolnom? Figyelj, hány családod van? 180. Akkor úgy kellett volna szerintem válaszolnod, hogy van 1440 keret fiasításom. Az, hogy ez most ténylegesen hány családban van benne, hány anya produkálta, az a mi szempontunkból most majdnem mindegy. Az a fontos, hogy adott munkaerő, munkaidő és pénz ráfordítással mennyi fiasítást tudtunk létrehozni, mert ez a fiasítás fogja majd meghatározni nekünk a méhállományunk gyűjtőképességét. Tehát hogyan lehet ennek a feladatnak megfelelni? Ugye az nem elvárható, hogy az ember megy egy kis jegyzethüzettel, és akkor 200 méhcsaládnál fölírja azt, hogy na ennek a családnak van 2 fiasítás, a másiknak 8, harmadiknak 4, negyediknek 10. Mert ugye akkor az azt jelenti, hogy úgy fognak kinézni a kaptárak, mint az orgona sípok, csak nem sorban, hanem össze-vissza, és a méhész munkája pedig úgy fog kinézni, hogy minden egyes méhcsaládnál egyedileg kell elvégezni bizonyos feladatokat, és ez ugye kaptáronként egymástól teljesen eltérő lesz. Egy üzemszerű méhészetben, amilyenben én gondolkodom, és gondolom, hogy te sem gondolkodsz másképp, te is elkötelezted magad a hatékony méhészkedés mellett, ez nem megengedhető, hanem az a cél, hogy minden családdal szinte mindig ugyanazt a tevékenységet kelljen elvégezni. Egyik kiinduló pontként, mikor ezt a táblázatot megalkottam, Faluba Zoltánnak az általam nagyon sokszor idézett és használt számítási módja segített. Ugye azt mondja, hogy akác előtt 2 héttel a család lépszámának 1/3 plusz 1 lépnyi fiasítás kell a kaptárba, és a kaptár lépszámának 2/3 mennyiségű népesség. Akác előtt 2 héttel. Nekem akkor 20 keretes középbocsonádi kaptáraim voltak, ez összesen 4 centivel nagyobb lépfelület, mint a 2 fiókos hunor kaptár. Ebben számítottam azt, hogy körülbelül egy olyan 8-9 lépnyi fiasítást tudunk létrehozni, ez körülbelül megfelel a Faluba Zoltán számításának, tehát idáig kell nekünk elérni május 1-ét, mert nálunk az akác körülbelül május 15-én virágzik. Tehát tudtam azt, hogy nekünk ide kell eljutnunk. Illetve minden egyes évben egyedileg tapasztalom meg azt, hogy mikor kezdődik a tavasz. Éppen ezért, amikor én az első kis táblázatomat elkészítettem, még papír alapon, akkor azt minden évben újra terveztem, és úgy nézett ki, hogy a baloldali oszlopba föltüntettem az első tavaszi átvizsgálás időpontját, ami mindig megegyezett az első olyan nappal, amikor a méhek már jelentős mennyiségű virágport hordtak be a kaptárba, tehát szépen repültek 12-15 fok közötti hőmérsékleten, és látszott az, hogy az anya elkezdett petézni. Ugye ekkor még a fiasítás túlnyomó része pete, egy fiatal álca volt, nem pedig fedett fiasítás. Ez volt a kezdő dátum. Ehhez képest a következő dátum 7 nappal későbbi, és így mentünk egészen május 15-ig. A második oszlopba pedig beírtam az első átvizsgáláskor tapasztalt fiasítás mennyiséget, ami ilyen formán 5-15 négyzetdeciméter között szokott szóródni, de én ezt egyszerűsíteni szoktam, tehát az 5-öt azt nem is igen szoktam már jelölni, inkább akkor vagy 0-át, vagy 10-et szoktam írni, és a táblázatnak a harmadik oszlopába pedig mindig a szükséges fiasítás mennyiséget írtam föl. Na most persze az első időszakban még olyanról, hogy szükséges mennyiség, alig ha beszélhetünk, hiszen annak közvetlenül nem tapasztaljuk a hatását, illetve a szükségességét. Sokkal inkább csak a nemzedékváltás kapcsán, ugye, hát hiszen, hogyha nincsen korai időszakban 10-20-30 négyzetdecimeternyi fiasításunk, akkor a nemzedékváltás úgy fog kinézni, hogy a régi méhek elpusztulnak, az újak pedig még alig-alig vannak, és akár meg is torpanhat a család. Éppen ezért, hogy a szükséges fiasítás mennyiséget úgy számoltam vissza, hogy május 1-i időpontra megjelöltem azt a körülbelül 70 négyzetdeciméternyi fiasítást, és innen számoltam vissza az induláshoz képest, elosztottam lényegében a rendelkezésre álló hetek között egyenlően a fiasítás növekedését. Tehát ez úgy nézett ki, hogyha mondjuk március 15-én indul a tavasz, mint ahogyan általában lenni szokott, akkor legyen a szükséges fiasítás mennyiség 10 négyzetdeciméter. Innen kezdve, hogyha hetente 10-zel emeljük ezt az értéket, akkor éppen április végére, május elejére elérjük azt a bizonyos szükséges 70 négyzetdeciméter fiasítást, tehát ebben az esetben el tudjuk azt érni, hogy az a méhcsalád, amiről beszélünk, hogy ez most átlagos-e, vagy éppen adott esetben nálad gyengének számító, vagy éppen kiemelkedően erősnek, hát ez ugye egy egyedi eset, egyedi kérdés, de egy kiegyenlített termelő állománnyal kell dolgozni ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, ezért én azt mondom, hogy ez egy átlagos család, és minden család valahol ott az átlag környékén kell, hogy legyen, ha másért nem, azért, mert kiegyenlítjük őket. Miért éppen heti 10 négyzetdeciméterrel növekszik a fiasítás? Tudjuk jól azt, hogy egy négyzetdeciméternyi lépfelületnek mindkét oldalán összesen körülbelül 800 munkás méhsejt található. Ez azt jelenti, hogy a méhanyának hetente körülbelül 8000 petével többet kell leraknia, mint amennyi ugyanezen időszak alatt kikelt. Mert ugye tehát növekednie is kell a fiasítás terjedelmének, másrészt pedig a már kikelteket is újra kell petézni ahhoz, hogy növekedésről beszélhessünk. Már a kezdet-kezdetén azt tapasztaltam, hogy a méhanya képes arra, hogy hetente 10 négyzetdeciméterrel növelje a fiasítás mennyiséget. Félve megyek bele abba a kérdésbe, hogy mennyit petézik egy méh. Ugye a szakirodalom 1500, 1700, 1800 pete per napról ír és beszél. Ennek megfelelően, hogyha nagyon szigorúan számítjuk a lépfelületet, akkor ez azt jelenti, hogy egy méhanya körülbelül 55 négyzetdecimétrnyi fiasítást tudna produkálni a csúcson. Én ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy ennél jelentősen többet tudnak a méhanyáink, bár igaz az, hogy úgy, ahogyan a méhünknek a minősége is javult, és ahogy a méhészkedési technológiánk csiszolódott, tulajdonképpen legalább 4-5 tényező járult hozzá ahhoz, hogy ez a fiasítás mennyiség több lett, mint az, amiről a szakirodalom ír. Tehát tulajdonképpen nem is akarok ebbe a kérdésbe nagyon mélyen belemenni, mert senkivel sem akarok erről vitatkozni, megvannak a magunk számai, tulajdonképpen elégedettek is vagyunk vele, majd hogyha teljesen hivatalos körülmények között mérni tudjuk, akkor majd előállok konkrét számokkal. Na most a fiasítás megbecsülésének, illetve mérésének többféle módja van, de valami olyan megoldást kell alkalmaznunk, ami a konkrét méhcsalád kezelés során használható, értelmezhető, és nem rabolja el a méhésznek az idejét. Egyrészt úgy nem lehet fiasítást számolni, hogy mondjuk, ha van egy méhcsalád, amelyik 10 kereten van, és ebből mondjuk 7 vagy 8 keretbe fiasított az anya egészen keveset, akkor azt mondjuk, hogy van neki 8 keret fiasítása, mert ez nem igaz. Ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy ha egy lépnek a mérete mondjuk 40 cm-szer 33 cm, akkor azt mondjuk, hogy ez 12 négyzetdeciméternyi lépfelület, és ezért, ha egy keretbe van fiasítva, akkor van 12 négyzetdeciméternyi fiasításunk, mert ez sem igaz. Ugyanis van a lépben némi mészkoszorú szinte mindig, sok esetben van benne valamennyi virágpor, van benne heresejt, van benne olyan sejt, amit az anya nem petézett be, illetve a keretléc és a lépfelület között sok esetben alul és elől van egy hézag, egy üres rész, ami szintén nem értelmezhető fiasításos lépfelületként. Hát ezért a becslésnek ilyen szempontból mindig óvatosnak kell lenni. Én azt szoktam tenni, hogyha látok egy olyan lépet, ami nagyon szépen tele van fiasítva, akkor is csak legfőjebb 80%-osnak számítom, pont az ilyenek miatt, de hogyha ott nagyobb a mészkószorú, akkor nyilván jelentősen kevesebbnek számítjuk. Most ilyen formán én azt mondom, hogyha egy adott lépfelület, mondjuk az 10 négyzetdeciméternyi bruttóban, akkor azt óvatosan kell beszorozni mondjuk 0,6-tal, 0,7-tel, 0,8-al, annak függvényében, hogy mennyire erősen fias. Tehát lehet, hogy egyszerű megbecsülni a be nem fiasított részt, azt megméregetni, hogy akár nyitott tenyérrel, tudjuk azt, hogy a csukott tenyerünk az körülbelül 1 négyzetdecimétteres, hogyha ujjainkat hozzányitjuk, akkor az már 2 négyzetdecimétteres. Persze van, akinek kisebb a tenyere, mint nekem. Meg lehet mérni, egyszer kell tulajdonképpen ezt lemérni, utána az ember már tudja, látja, érzi, rutinná válik. Ha kitöltjük a táblázatot, az az Excel tábla, amit letölthető, van hozzá egy használati útmutató. Egy a lényeg, ugye a két zöld mezőbe beírjuk a kért adatokat, tehát ugye az első tavaszi átvizsgálás dátumát, illetve az akkor tapasztalt fiasítás mennyiséget, és onnan kezdve ugye a táblázat a dátumokat pontosan be fogja írni, a szükséges fiasítás mennyiséget azt pedig fixen láthatjuk a táblázatban. Hát ennek a táblázatnak az értelme az lesz, hogy neked a tavaszi fejlődés indulásakor a kezedben lesz egy olyan eszköz, amihez mindig hozzá tudsz nyúlni, és látod azt, hogy hol tartasz, illetve hol kellene tartanod. Ugyan sokszor tapasztaljuk azt, hogy télen megszűjük a gyönyörű terveket, aztán nyáron ránk tör a tavasz, kapkodunk, rohanunk, mindig azt a munkát végezzük el, amelyik a legsürgősebb, nem pedig azt, ami a legfontosabb, és akkor egyszer csak ott van az akác, és történik, ami történik, nem egészen úgy, ahogyan szeretnénk. Na most ennek itt az a lényege, hogy amikor a rengeteg elintézni való az operatív feladatok ránk zúdulnak, akkor is legyen a kezünkben egy stratégiai eszköz, ami mutatja azt, hogy hol a cél, hová kell eljutnunk ennek a fejlesztési szakasznak a végére. Azt gondolom, hogy a heti 10 négyzetdeciméternyi fiasítás növekedést, ha az alapvető feltételek stimmelnek, akkor minden méhcsalád és méhanya biztosítani tudja, még az egészen gyenge is. Konkrétan az elmúlt években már sokkal nagyobb ütemű, sokkal gyorsabb fiasítás növekedést is tapasztaltam. Az, hogy hogyan, mi módon, mivel értük el ezt, arról a méhcsalád fejlesztés 5 parancsolata című lemezemben részletesen 2 órán át beszélek. Tehát amit ez a táblázat takar vagy tartalmaz, azt minden körülmények között el lehet, illetve el kell érni. Mondtuk azt, hogy a méhcsaládok tavasszal nem egészen egységesek. Vannak ott gyengébbek is, erősebbek is, viszont oda el kell jutnunk nem is akácig, mert akáckor ugye már nem lehet kiegyenlíteni. Akáckor már csak fiatal méhkel, illetve fiasítással tudnánk kiegyenlíteni a családokat, de nekünk akácra egyik sem kell, nekünk akácra gyűjtő méh kell. Éppen ezért a kiegyenlítést jóval akác előtt kell elvégeznünk. Ugye van, aki azt mondja, hogy akác előtt 2 héttel, én azt gondolom, hogy már az is jelentősen késő. Azt gondolom, hogy a kiegyenlítésnek az időszaka akkor érkezett el, amikor az új méhek már elkezdtek kikelni. Miért? Azért, mert akkor vannak dajkáló méhek már, illetve új dajkáló méhek, és vannak még régi kiáró gyűjtő méhek, és hogyha például a kaptárcserés kiegyenlítési módszert használjuk, akkor nem fordulhat az elő, hogy az egyik családot túlságosan leröpítjük, hiszen a fiatal méhek még nem fognak kaptárt változtatni, illetve hogyha túlságosan kevés méh maradna a leröpített családban, akkor is már naponta akár 1000-1500 méh is ki kell, tehát nagyon gyorsan helyreáll az egyensúly. Hát éppen ezért, mikor van az, hogy már kelnek az új méhek, a tavaszi fejlődés indulásától számított 21. naptól. Tehát nagy általánosságban elmondható az, hogy ez körülbelül április 6-ától igaz, tehát onnan kezdve kezdünk mi méhcsaládokat kiegyenlíteni. Utána viszont már nem érdemes elhúzni ezt a munkát, hiszen ha nagyon elhúzzuk, akkor lesz az, hogy nem gyűjtőméhekkel tudjuk kiegyenlíteni a családokat, hanem mondjuk csak fiasítással. Első és legegyszerűbb eset az, amikor kaptárcserés kiegyenlítést végzünk, amikor a méhek szépen repülnek, van jó virágporhordás, netán nektárhordás is. Egyszerűen fogjuk a gyenge családot és az erőset, megjelöljük őket az átnézés során, és aztán a munka végeztével egyszerűen a kettőt megcseréljük. Ugye a legegyszerűbb ezt csinálni, hogyha külön alkalmazunk egy jelzést az erős családra, van, aki például füvet tesz az erősre, földet pedig a gyengére. Egyik jelzi a növekedést, a másik a stagnálást. És akkor nap végén ezeket párba rendezi és kicseréli. Aztán, ha ezt megcsináltuk, vagy az állományunk annyira azért nem rossz, hogy kaptárcserés kiegyenlítést alkalmazzunk, mert például, hogyha szélsőséges különbségek vannak állományon belül, akkor érdemes a kaptárcserés kiegyenlítést alkalmazni. Hogyha van például 3 keretes családok, az átlag az mondjuk 7 keretes, és az erősebbje pedig 10 keretes. Akkor a 10-est a 3-assal
megcserélhetjük.
Igen ám, de mi van akkor, hogyha az állomány egységes, és olyan eltéréseket tapasztalunk, hogy van mondjuk a leggyengébb 5 keretes, a legerősebb 8 keretes. Fölösleges lenne kaptárcserével kiegyenlíteni, hiszen nem olyan nagy a különbség a családok között, sőt, lehetséges az, hogy a 8 keretes családnak több a fiasítása az adott időszakban, mint amennyivel rendelkeznie kellene. Mert ugyanis el fogunk jutni körülbelül április közepére, április második felére, egy olyan pontra, amikor a még családjainknak több lesz a fiasítása, mint a szükséges mennyiség. Na most ugye ez igazán gondot akkor fog okozni, amikor a fiasítás növekedése már nem tud tovább emelkedni, és ezáltal nem lesz már szükség azokra a dajka méhekre, akik éppen kikeltek a fedett fiasításból. Ekkor felborul ugye a még családban a biológiai egyensúly, és elkezdődik a rajzás. Ezt semmiképpen se szabad megvárni, hanem még mielőtt kialakulna ez a bizonyos rajzás, és túlfejlődnének a mécsaládok, egyszerűen kikeressük a mécsalád anyját, és elveszük azt a fölösleges egy-két keretnyi fiasítást a családtól, helyére pedig beteszünk petézésre alkalmas lépet vagy műlépet, hogyha van hordás. Ezeket a fiasításos kereteket nem azonnal használjuk föl, hiszen nem fogunk elszaladni egy éppen gyenge családhoz, hogy miért nem? Gondoljunk bele, azért, mert hogyha mondjuk megyünk a sorban, találunk egy gyenge családot, megjelöljük, hogy gyenge. Úgyhogy hát vissza kell takarnunk, hiszen tavasszal még hűvös van, utána találunk egy erős családot, elveszük a két fölösleges fiasítást, utána visszaszaladunk a gyenge családhoz, kibontjuk, betesszük a két keretnyi fiasítást, visszatakarjuk, akkor tulajdonképpen minden gyenge családdal kétszer dolgoztunk. Sokkal értelmesebb megoldás az, hogyha fogunk egy jó szigetelt kaptárfiókot, és abba elkezdjük gyűjteni a fölösleges fiasításos lépeket, és amikor gyenge családhoz érünk, akkor azt rögtön felerősítjük a szükséges mennyiségű fiasítással, tehát ezzel azt fogjuk elérni, hogy a gyenge családokat nem kell kétszer kibontanunk, hanem csak egyszer, és amikor megállapítjuk, hogy gyenge, akkor rögtön föl is erősítjük egy átlagos szintre. Most az szerintem fontos, hogy átlagos szintre erősítsük, ne csak, ha annyira gyenge, akkor ne csak egy keretnyi fiasítást adjunk, mert látszik ugye a táblázatunkból világosan, kiolvasható belőle az, hogy mennyire kell felerősítenünk. Annyira erősítsük föl, hogy ez egy átlagos erősséget elérjen, mert onnan kezdve az egy jó termelő egység lesz nekünk akácra. A gyenge családok erősítésével kapcsolatban annyit. Azt mondtam, hogy az erős családnál az anyát kikeressük. Alapfeltétel az, hogy az anya legalább festett legyen, mert a festett anyát jelentősen gyorsabban megtaláljuk. Ilyenkor már ugyanazért elég sok a méh a kaptárban. A másik dolog pedig az, hogyha a frissen elvett fiasítást rajta ülő méhekkel áttesszük egy másik kaptárba, és ott az egyik fészek azonnal közvetlenül érintkezésbe kerül a másik fészekkel, akkor előfordulhat az, hogy a frissen berakott méhek összeverekszenek, illetve megölik az új családjuknak az anyját. Ezért szoktam azt csinálni, hogy a fiasításos kereteket nem közvetlenül egymás mellé teszem, hanem a régi mellé beteszek egy petézésre alkalmas lépet, vagy marad a szélső virágporos mézes lépje, ami mondjuk nem feltétlenül van tele vastagon méhekkel, hanem csak éppen esetleg lézengnek rajta, és ez mellé teszem be a fiasításos kereteket. Törekszek arra, hogy ne egy fiasításos keret kerüljön be, hanem legalább kettő egymás mellé, hogy azok egymást melegen tartsák, és az mögé teszek még egy vagy két záró lépet. Tehát magyarul nem tesszük össze közvetlenül a két fiasítás csoportot, hanem teszünk közé valamit, hogy aztán néhány órán belül, mikor összetalálkoznak, birtokba veszik ezt a petézésre berakott lépet, akkor addigra már meg is szokják az új anyának a feromonját. Kezdőméhészek szokták mondani, hogy hogyan történik a fiasítással történő kiegyenlítés, ugye méhek nélkül. Hát nem, tehát soha nem történik méhek nélkül, hiszen az a fiasításos keret, mire újra birtokba vennék, akár meg is fázhatnak. És ugye a megfázásnak nem az a leginkább látható jele, hogy a fiasítás egyszerűen bezápul és ott hagyják a méhek, mert ez a legritkább esetben fordul elő. Hányszor tapasztaljuk azt, hogy véletlenül egy kis fiasítás rész még benne van egy pörgetett lépbe, és az a pörgetett lép akár 24 órát kint van a kaptárból, és mégsem pusztulnak el benne az álcák, illetve a bábok, hanem kikelnek, esetleg satnyák lesznek a méhek. Arról veszük észre, hogy bemeszesedik a lép, meszes múmiák jelennek meg a megfázott fiasításban. Ezt a fajta kiegyenlítést tehát körülbelül április 15-e és április 30-a között végezzük el, és szépen kiegyenlítjük ilyen formán az állományt a kívánt erősségre. Még egyszer annyit elmondanék, ha az elején nem beszéltem róla elég részletesen, az, hogy mennyi fiasításra van neked szükséged, azt az Excel táblában neked magadnak kell beírni a faluba Zoltán számítása alapján. Tehát a kaptárad lépszámának egyharmada plusz egy lépnyi fiasításra van neked szükséged, azt visszaszámolod négyzetdeciméterből, beírod. Tehát ez lesz számodra az elérendő cél. És hogyha ügyesebb vagy, és több fiasítást hozol létre akác előtt két héttel, mint amennyire szükséged van, akkor az a te hasznod, amivel akár új egységeket is tudsz képezni, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy a teljes méhállományodnak nem a 100%-a lesz termelő, ami egyébként nem kis szó, hanem akár 105% vagy 110% is. És akkor itt érted meg azt, hogy tulajdonképpen nem az számít, hogy neked hány méh családod van, hanem az számít, hogy neked hány fias kereted van akác előtt 2 héttel. Tehát én azt javaslom neked, hogy amikor ezt a táblázatot elkezded használni, ezt minden év tavaszán írd be a kezdődátumot, illetve a fiasítás mennyiségét, onnan kezdve hagyd, hogy a táblázat kiszámolja a többi értéket, tehát te csak a zöldbe kell, hogy írjál, illetve a szükséges fiasítás mennyiséget te magad határozod meg. A piros mezőknél ott már ugye egy rajzási zónába kerültél, és aztán nyomtasd ki ezt a táblázatot, vagy írd át egy papírfecnire, és legyen mindig nálad a tavaszi időszakban, azért, hogy tudjad azt, hogy a családokat mennyire kell kiegyenlítened. Aztán még egyszer elmondom, hogy ezek az értékek, a fiasítás növekedésének az üteme, az egy elég óvatos és visszafogott számítás. Minden körülmények között azt gondolom, hogy tudnia kell a méh családnak, ha nem tudja, akkor ott valami probléma van, de hogyha ügyesen jól látod el a méheidet, akkor ennél sokkal többet is képesek a méhek létrehozni, és ezt a fiasítás mennyiséget felhasználhatod arra, hogy neked még több termelő családod legyen, illetve, hogy ezt a fiasítás mennyiséget valahogy másféle módon használd föl a termelési céljaid elérésére. Köszönöm neked azt, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot, és mi mást kívánhatnék neked, mint hogy a nehézség álljon a kaptáraidba. Köszönöm a figyelmedet!